Egy éve jelent meg Kovács Laura Rozália könyve A belső tenger, Rozi igaz története. Egy rendkívül őszinte kötet, amelyből megtudjuk, a szerző hogyan ismerte meg betegsége történetét, és hogyan dolgozta fel azt, de olvashatunk speciális foglalkozásokról, amelyek a segítségére voltak, sőt, az is kiderül, miként hatott betegsége a kamaszkori érzéseire, és milyen út vezetett a mostani alkotó önmagáig. Erről beszélgetünk ebben az interjúban.
Könyvben utazom.
Milyen volt ez az egy év, mióta megjelent a könyved? Mit adott neked ennek a könyvnek a megjelenése visszajelzések szempontjából?
Ez az egy év, ez egy iszonyatosan nehéz év volt. Nehéz és örömteli is volt egyben. Nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett, volt negatív is, de alapvetően pozitív. Nekem az intéz közönségem, ahogy most látszik, azok a gyógypedagógusok és az érintettek leginkább, tehát ez a fajta általános célközönség, de persze vannak, akik mond simák, tehát nem érintettek idézőjelben, és igazából azt mondják mindig, hogy a lelkirányban nagyon sokat tud segíteni, hogy tudják, hogy nem vannak egyedül, és miután nagyon kevés mű van egyáltalán, vagy olyan közérdekű szöveg, amit bárki tud értelmezni, a söntről és magáról, a betegségről, a hidrokefaluszról, ezért nagyon nagy segítség nekik. De az is még a nagyon érdekes, hogy vannak azok a rétegek, akik meg nem érintettek, viszont nekik meg a mondjuk gyógypedagógusok, és ő nekik meg abban tud segíteni, hogy milyen kérdés merülhet fel mondjuk egy tinédzserben, vagy egy gyerekben, hogy mik azok az életszakaszok, amikben ezek a kérdések felmerülhetnek, és azokra hogy tudnak jól reflektálni. És igazából ez az, ami nagyon erőt adó volt. Azért látszódik, hogy mik azok, amiket máshol kellett volna csinálni a könyvben, vagy a hiányossága, de én azt gondolom, hogy miután ez nem is egy könyvként indult, hanem először ez egy ilyen terápikus írás volt, és aztán amikor elrontottam, hogy könyv lesz belőle, és elkezdődött ez a kiadási folyamat, maga a szerkesztői folyamat, akkor véglegesítettük magát a szöveget, ezért ez egy iszonyatosan nagy dolog, egyáltalán, hogy ez így meg tudott születni. És ez volt a nagyon jó benne, azért is volt felüldülés, mert amikor ezt az egész könyvkiadást csináltam, akkor én hónapokig feküdtem éppen kórházban, mert hasonlóképpen ugyanaz megtörtént. Nagyon érdekes, hogy ezzel foglalkozom, és akkor utána meg megtörténik ugyanez. Tehát gyakorlatilag ez a munkafolyamat egy része az a kórházak, műtétek között zajlott, és amikor már ténylegesen jól voltam, akkor lett kész a könyv, és akkor került megjelenése, és learatni a gyümölcsét ennek az egésznek nagyon jó időszak volt, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy rögös volt, de jó volt ez az egy év, és nagyon örülök, hogy ennyien vannak az olvasóim között, és az oldalamon is látható a Facebook oldalamon, hogy mennyien vannak és mennyire követnek minden nehézség ellenére is.
Jó, hogy mondtad ezt, hogy milyen helyzetben voltál, amikor írtad, mert épp azt akartam kérdezni, hogy milyen emlékeket hozott föl, jókat és nehezebbeket, rosszakat is akár, az írás maga. Ugye ez egy hosszadalmas folyamat, mondtad, hogy terápiás írás is volt.
Igen, tehát ugye ez egy memoár. A memoárok azok, én azt gondolom, de sok az én véleményem, nagyon bele kell állni, hogy megtudd, hogy ki vagy, és azon belül is, hogy mit tudsz átadni ugye a közönségnek, hogy az közérthető és segítő jellegen legyen. És ezért ez egy nagyon nehéz folyamat volt, másrésztről pedig, amikor én ezt elkezdtem írni, akkor volt valami a fejemben. És mint minden kisgyerek, ha valamit nem ért, akkor meséket körít. És bár a szüleim kezdettől fogva is már arra, tehát kezdettől fogva már mondta, hogy mi történt velem, de igazából csak 17 és fél éves koromban jött el az a dolog, hogy ez megjelent bennem, és hogy tényleg is fel tudja fogni, hogy ez nekem mit jelent. Nagyon sok emlék nincs is meg, csak érzetek. És azok visszajöttek, de az, hogy pontosan mit történt, az pontosan nem. És ahogy ezt az egészet az anyukám elmesélte, úgy vált világosra ez az egész. És ezzel együtt nagyon mélyre kellett kaparnom a lelkemben, és nagy sok hatás ért ezzel együtt. Nagyon jó volt, hogy megtudtam a teljes igazságot, és nem egy mesét. És lebontottam ezt a mesét, vagy az én fejemben kialakult történetet az én betegségemről. Ez nagyon jó volt, viszont nagyon nagy fájdalmakkal, lelki fájdalmakkal járt. Én azt tudom mondani az írásra, hogy egyfelől terapikus, de minden, hogy foglalkozol azzal a dologgal, ezért nagy fájdalmakkal is jár. És lehet, hogy feltéped azt a sebet, de az erre begyógyul, lefertőtleníted, begyógyul, és aztán új bőr képződik rajta, és egy új életszakasz veszti a kezdetét. Ami már nem az írásról szól, nem is a könyvről, hanem valami teljesen másik dologról szól.
Fontosnak tartom, hogy beszéljünk a címről, a belső tengerről, hogy ez mit jelent, hogyan kell érteni. Ugye sokszor esik a vízről, a víz minden minőségében a te könyvedben.
Nekem, ha olvasták a hallgatók, mert te is olvastad a könyvet, akkor pontosan tudod, igen, hogy a hidrokefalusz, az alapbetegség, az maga is a vízről szól. És a könyv maga, az meg egy belső utazás volt. És van egy betűszó, a kék, amit itt is van a könyv, ez a kis motivum. Ezekhez a dolgokhoz kerestünk egy nagyon jó passzoló címet, és én nagyon szeretem a vizet, alapvetően is a Balatont, és akkor ez így jött, hogy akkor belső tenger. A belső az az én belsőm, a tenger az a hidrokefalusz, a kék, a vízzel való kapcsolat, tehát az nagyon sok értelmezésben is lehet, és ez is egy ugyanolyan motivum, maltai cím, mint mondjuk a fejezeteknek a címe, ugye négy fejezetből áll, víz, föld, tűz, levegő, és a minden egyes cím mögött van egy motivum, amit valamit jelent.
Nagyon sok mindenki megszólal ebben a könyvben, aki téged tanított, aki közelebbi kapcsolatban volt veled, édesanyád levelével indul a könyv, és aztán a barátnőd is megjelenik benne, és majdnem minden levélben vagy írásban, ami rólad szól, abban elhangzik az, hogy micsoda kitartásod van, hogy micsoda életbölcsességgel élsz, és azon gondolkodtam, hogy ez mennyire tudatosodik benned. Szóval, hogy mitől látod másként a világot, vagy hogy mi az, amiben tudsz segíteni, más oldalról megközelíteni dolgokat embereknek?
Nagyon örülök egyrészt, hogy ezt mondod. A visszajelzésekből, amit én is kaptam, és a könyvben is szerepel, ezt megtudtam, tehát, hogy mit gondolnak rólam. De én nem tekintem ezt egy különleges dolognak. Mert azt gondolom, hogy önmagában az, hogy én így ezzel a mi voltommal vagyok jelen a világban, ezekkel az érintettségekkel, ezekkel a utóhatásokkal, hozzátársul a magas érzelmi intelligencia is. Látom sorstársaimon is, tehát nem, ezt most nem magamra értem csak, hanem általánosságban, és maga az, hogy megküzdöttünk a halállal, és hogy megküzdöttünk az időnek a rövidségével. Nem azt mondom, hogy egyenes út vezet ehhez a fajta gondolkodáshoz, de bizonyos értelembe véve igen. Mert egyszerűen a hétköznapi embernek, vagy a, ahogy én szoktam mondani, sima embernek idézőjelbetéve. ami neki kicsi dolog, az nekünk nagy. Ami neki nagy dolgok, azok pedig nekünk kicsi dolgok. Tehát nekünk fordítva van ez az egész, és ez a fordított arányosság vezet talán oda ez a fajta gondolkodáshoz, vagy ez a küzdéshez, és a küzdés meg elengedhetetlen ahhoz, hogy fejlődni tudjunk, hogy előrébb tudjunk menni az életben, mert pontosan azért, mert így születtünk, így vagyunk a világban, és ilyen társadalmi elvárásokkal nagyon fontos az, hogy megtaláljuk azt a módszert, amit mi tudunk alkalmazni úgy is, hogyha nincsen senki mellettünk, mondjuk például. És hogy valamit meg csak nekünk kell megtenni, tehát más nem teheti meg helyettünk. És ehhez is kell küzdés. Szóval ez ebből jön szerintem, de én is mindig keresem, és ahogy egyre, most sziasztó, de hogy idősödöm, vagy érettebb leszek, annál jobban alakul ez át az, az egész bennem is, és az egész életszemléletem, és persze a társadalmi körülmények is változtatnak, hiszen a közügyek azok minket is élnek ugyanúgy. És még egy dolgot szeretnék mondani, aztán szóhoz juttatlak,
én hogy
a segítők meg azért fontosak, mert mi másképpen látjuk magunkat. Tehát, hogy egyrészt az önbecsülésünk, az önbizalmunk miatt is, másrészt pedig, ahogy látjuk magunkat, lehet, hogy fals, és kellene külső szemek, kellene ezen az úton, akik, hogyha azt látják, hogy letérünk az adott útról, kijelölt útról, akkor telelgetnek minket, vagy reálisabban, objektívben látják magunkat és az életünket. Mert bár nagyon nagy önismeret kell ehhez a munkafolyamathoz, és nekünk sokkal nagyobb, talán sokkal nagyobb önismeret kell az életben, de ezzel együtt meg muszáj segítők, és nagyon érdekes, hogy most beszélgetünk erről, mert talán a tanárokra és a tanári segítségre most nagyon igaz az, hogy esendő. Tehát, hogy ők is esendőek, és ezért nekik is kell segítség, és hogyha nekünk segítenek, akkor mi is tudunk nekik. Lehet, hogy nem fizikailag, vagy nem szakmailag, de ott tudunk lenni lelkiekben is, és mellé tudunk állni, mert mi meg talán többet tudunk elviselni, mint egy átlag ember, és ezért oda tudunk állni, mint egy pajzs, egy lelki pajzs. És ez oda-vissza működik, ez a fajta segítség, szóval ez így működik.
Ez nagyon, nagyon szép a könyved, ezt írtam is neked, hogy olyan érzése van az embernek, mintha egy bizonyos szempontból hálakönyv is lenne, mert hogy sok olyan pedagógust megemlítesz, akik úgy figyeltek rád, ahogy az neked jó volt, és nagyon érdekes olvasni, hogy mi az, amiben korlátozva voltál, kis gyerekként, aztán kamaszként, hogy a hatott pszichésen, hogyha nem megfelelően figyelt valaki.
Szeretnék először a hála könyv kifejezésre reflektálni. Amikor eljutottam az írásnak arra a pontjára, hogy most már nem hobbi, és nem egy terápikus jellege van, hanem már sokkal több. De nem is egy munkafázis, tehát nem döntöttem el, hogy most ki lesz adva, de azt eldöntöttem, hogy szeretném valahogy megjeleníteni. Akkor azzal együtt az is megalakult bennem az a vágy, hogy azt a segítséget, amiket nem, egyébként nem csak a tanárok, hanem az orvosok adtak, ami miatt most én így lehetek itt, ahogy vagyok, és én élek, és tudok beszélni, tudok írni, és tudok bármit csinálni az életben, ehhez hozzátartozott az ő segítségük is. Nem szeretném leszpoilerezni a könyvet, mert szerintem nagyon sok minden kiderül avval kapcsolatban, hogy miben vagyok korlátozva. De megemlítek egy-két példát. Ugye írtam is, hogy az írással kapcsolatban voltak problémáim, ilyen diszlexiás tüneteim vannak, nem feltétlenül az, de azok a fajta tünetek, azért abban az írásban is, és az olvasásban is ez egy érintettségem a mai napig, hogy bizonyos szavakat vagy szöveget jól tudjak elolvasni, aztán a szövegértésemben is picit problémám van bennem, mert nem nagyon, de azért vannak helyzetek, amikor ez meglátszik, főleg, hogyha fáradtabb vagyok, és hát azért ugye a sönt miatt is nagyon sokat fáj a fejem, akkor oda kell figyelni, hogy jól működik-e. Ennek volt az az eredménye, hogy 2020. december 31-én pont, amikor a könyvet elkezdtem volna csinálni, tehát már a kiadásnak a kezdete volt, akkor elzáródott a sönt, és elkezdődött egy hasonló lavina, mint amit régen volt, és emiatt is nagyon fontos az önreflexió, az, hogy most hogy vagyok, hogy nem vagyok, baj van-e, mekkora a baj, stb. És tanulmányi szinten pedig ugye az esemség, ami ezt így körülfoglalja, tehát a saját nevelési igényűség, ez van nekem, és igazából az oktatás ügy sajnos nem készült fel arra, hogy vannak olyan emberek, akik vagy nem úgy készültek fel, ahol mondjuk Svédországban, ahol mondjuk 70-es évektől különböző típusú két könnyen érthető kommunikáció, vagy könnyen érthető nyelv van, mert most tudtam meg, hogy idegen országokban másképp mondják. Tehát, hogy a könnyen érthető nyelvet használják a 70-es évektől, hogy a szövegértésben akadályozott emberek is hozzájussanak azokhoz a szövegekhez, amik elérhetőek a sima emberek, vagy a hétköznapi emberek számára. És ebben is különbség van az oktatásban is, ahogy már mondtam, tehát a régen, amikor én születtem, akkor ugye nem volt annyira elterjedt az internet, sokkal kevesebb információ volt az orvosi háttérről is. Nem volt annyira, vagy nem úgy volt tálalva a koraszülöttség sem. Tehát nagyon sok volt a plusz munka, amit bele kellett fektetni abban, hogy a megfelelő helyen elvigye az embereket. És a módszerek sem voltak annyira fejlettek. Ugye a sönt is a 80-es, 90-es évektől van Magyarországon, míg a külföldön már az 50-es évektől használták. Tehát, hogy ebből is látszik, hogy mennyire nagy az elmaradás, de én azt gondolom, bár lehet, hogy naív, de szerintem ez a könyv is nagyon sokat tud abban segíteni, hogy ez az egész szemlélet megváltozzon. És ezért is fontos az, hogy azoknak az embereknek, akiknek az életemet köszönhetem, azoknak ezt meghálájuk.
A művészetről fontos beszélni. Egyrészt azért, mert hát könyvet írtál, tehát az is tulajdonképpen az önkifejezésnek egy nagyon-nagyon izgalmas formája. Másrészt pedig ugye művész családba születtél, és arról is írsz, és számomra nagyon-nagyon érdekes, és megkapó volt minden olyan rész, ami arról szól, hogy neked milyen a kapcsolatod a színekkel, a festéssel, a tánccal, a színpaddal, és hogy válik ez teljessé.
Ha a könyvre tekintünk, akkor ugye a szerzőnek azon a beírva, hogy Kovács Laura Rozália, és hogyha valaki beírja a Google-be, akkor ki fogja dobni egy másik nevet, a Kovács Adél, és Kovács Tibor nevét ki fogja dobni. Az anyukám színésznő, színházigazgató, az apukám balett művész, és bár nem szeretem, hogy ez alapján ítélnek majd engem, de ez is hozzátartozik a művész szeretetéhez, tehát hát ez persze. Fontos kiemelni ebből a szempontból. Bár én ezt nagyon nehezen viselem, hogy mit definiálnak.
Szerintem már rég nem egyébként, szerintem a
rég nem, de hogy rég igen, igen. De hogy egyébként ebből is vannak azok a készségeim, ami a művészethez kapcsolódnak. Uh-huh. És a rémben is egyébként így kerültem be, Radnóti Ifjúsági Műhelyben, ha már az akadályozottságról beszélgetünk. A Zsakman Egyesületnek az egyik művészetterápiás csoportjába, az Artmenőnkbe is táncolok, éppen 2021 márciusában volt egy előadás, ami éppen most lett is szüneteltetve bizonyos okokból, egy ilyen átváltozás előadást, ahol egyébként a Radnóti Színház is közreműködött, és az anyámmal együtt szerepelhettem mond, de én nekem mindig is fontos volt, tehát mint ahogy a könyvben is mesélem, tehát szabad festészetet csináltam, kerámiáztam, a régen énekeltem, táncoltam, előadtam. Ugye, mint már mondtam, így kulisszák mögött, hogy a fülemre 90%-os hallásvesztésem van. Nem annyira hallom, tehát a hangom úgymond elveszett, de régen kicsi koromban kristálytisztán énekeltem például, ami nem volt ez a probléma. Tehát, hogy én élvezem a művészkedést. Nekem ez egy kifejezési mód, ugyanúgy, mint bármi más.
Még egy utolsó kérdésem van, hogy mi a legkarakteresebb különbség Laura és Rozi között? Szóval ez a névváltás, ez szerintem olyan dolog, amiről nagyon sokan álmodunk, hogy az ember tudjon másként tekinteni magára, mást mutatni magából, úgyhogy azt kérem, hogy mondd el, hogy mi a különbség.
Igazából a Laura meg a Rozália között annyira nagy különbség nincs, hiszen az is én voltam, most is én vagyok. Én nekem igazából egy ilyen spirituális része van különbség. Nekem a dén nagymamám volt Rozália, és amikor én kórházban voltam, akkor ő meghalt, tehát pont abban az időtájban, tehát ezért is gondolom, hogy ez is spirituálisan üzenetet képviselt, tehát ezért is változtattam nevet, meg praktikusságból is, mert szerintem mindannyian vágyunk arra, hogy valami úton, módon változtassunk az életünkön folyton, mert ha nem változtatunk, akkor unalmas lenne az életünk. Szóval, hogy ez nálam egy változás is, mert nagyon sok mindenben nem tudok változtatni, pontosan azért, mert aki vagyok, nem tudok, ezért ebben tudok csak változtatni igazából, vagy ebben látható, mert vannak változások az életemben, mint hogy mindenkinek. De ez egy ilyen kézenfogható változás.
Kovács Laura Rozáliával beszélgettünk Belső tenger Rozi igaz története című nagyszerű könyvéről, ami a Partvonal kiadó gondozásában jelent meg.